pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.
Jó napot kívánok! Röviden műsorunk tartalmából. Zöld címkét kapott az EU-tól a földgáz és az atomenergia, jól járhat a túl gyors elektrifikációba belefáradt autóipar. A gázos motorok hibridként átmenetet képezhetnének, atomenergia nélkül pedig nincs áram és elektromobilitás, a napelemehez kevés. Aztán egyre többen szeretnének villanyautóba ülni, azonban néhány kiózinító kérdés előtte érdemes megválaszolni. Például második autónak szálljuk-e a villanyt, és tudunk-e otthon olcsón akkumulátort tölteni? A két nem túl jó válasznak tűnik. Végül, hamarosan érkezik egy hathengeres, soros, hátsó és összkerekes Mazda. Ez lesz a márka első plug-in hibridje. Nem sokkal rá, a jelenleg 200 km-es hatótávú villany MX-30-as kap Vankel motoros hibrid hatótávövelést, és meg sem áll 800 km-ig. Önök a Pozitív Energia című magazinunkat hallják, Varjú Figyes szerkesztő műsorvezetővel. Mindjárt kezdünk.
Pozitív Energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Mentővet és lélegzetvételnyi pihenést jelentett az erőltetett és átgondolatlanul rövid határidővel megvalósítandó elektrifikációba belefáradt autóipar számára jó hír, miszerint az Európai Unió mégis zöld címkével látta el a földgázt és az atomenergiát. A döntés nem csak a globális energiahiány csillapítása miatt jó hír, hanem mert megnyújthatja, így olcsóbbá teheti az átmenetet a belső égésű korszakból a villanyautók korszakába. Az már világossá vált, hogy kizárólag nap- és szélerőművekkel nem hajtható végre az elektromobilitás megteremtése, ma is hiányzik vagy 60 ezer töltőpont Európában, és áram sincs elegendő. A gázok hajtásláncban való felhasználása, hibrid hajtásokkal kombinálása viszont józan döntés lehet az innovációs átmeneti időszakban. Egyre több autógyártó beszél arról, nem is titkoltan, hogy tovább folytatja a belső égésű motorok fejlesztését. Képletesen szólva azt is mondhatjuk, olajozottan folyik az autóiparra életveszélyes lilaködös méregzöld tervek fúrása. A téma ismerőjét, Papp László műszaki szakértőnket hallják a következőkben. Szervusz, Laci!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Nos, hát ez a bizonyos taxonómia rendelet, amit így hívnak, ez csak arra jó, hogy nem lehetetleníti el a gáz- és atomerőművek finanszírozását, tehát tulajdonképpen időt ad a földgáznak, hogy az átmenet meg tudjon valósulni a valóban kibocsátásmentes energia előállításhoz. Na most ez igazából nem feltétlenül, legalábbis az én véleményem szerint nem befolyásolja a belső égésű motorok továbbélését, hiszen hogyha meg akarjuk szüntetni a fosszilis eredetű hajtóanyagok felhasználását, a földgáz is az, még akkor is, hogyha már vannak nem csak kísérletek, hanem üzemszerűen van már metán előállítása művi úton, ami azt jelenti, hogy ez a gáz, amit Németországban az Audi szárnyai alatt gyártanak, ez betáplálva a földgázhálózatba, az Audi szerint körülbelül fedezi az ő általuk forgalmazott CNG, tehát sűrített földgázhajtású autók felhasználását. De igazából ennek van némi előnye a benzines és dízelautókkal szemben, mégpedig az, hogy a benzin és a dízel, mivel folyadék, kicsit nehezebben keveredik a gáznemű levegővel, és ezért a károsanyag kibocsátásnál lehetnek problémák, amiatt a nem elegendő mértékű keveredéssel. Azonban, amikor a földgázt keverjük össze levegővel, akkor a keveredés jobb, ennek megfelelően a károsanyag kibocsátás kisebb, sőt, hogyha nem a fosszilis eredetű földgázt vesszük, hanem ezt a szintetizált metánt, mert a legtisztább földgáz, mondjuk így az a metán, a CH4, ennek az elégetése tekintettel arra, hogy ebben egyáltalán nincsenek szennyezők, ez még tisztább lehet. De ugyanakkor a többi hátrányát nem lehet kiküszöbölni ezzel a belső égésű motornak, vagyis azt, hogy olajcserét kell csinálni, az, hogy a szűrőbetéteket el kell dobni, az, hogy a motor felépítése sokkal bonyolultabb, mint egy elektromos gépé. De igazából valóban egyetértek azzal, hogy ez talán egy kicsit megnyújtja az átmenet idejét, és időt ad a szakembereknek arra, hogy kifejlesszék a valóban jó elektromos hajtás technológiát.
Hát a teherszállításnál, meg a személyszállításnál a buszokra gondolok, ott egyre nagyobb teret nyer egyébként a gázhajtás, mindenféle CNG, LNG és a többi verzióban. Lehet látni itt Magyarországon is a zöld busz program keretében azért nem csak elektromos buszokat állítanak a forgalomban, hanem gázos buszokat is, elég nagy számban.
Igen, ez azt jelenti, hogy ezeket a dízelmotorokat kissé át kell alakítani, mert a gázt valahogy meg kell gyújtani. Ezt a dízelmotoroknál úgy csinálják, hogy egy nagyon pici gázolaj mennyiséget befecskendeznek, és ez fogja begyújtani aztán a gáztöltetet. Mindenképpen kisebb lesz a káros anyag kibocsátása a busznak ezen a módon.
Persze egyébként a mi beszélgetésünk tárgyát képező másik dolog sokkal érdekesebb, az atomenergia, hiszen a villamos hajtásnál elengedhetetlen a nagy mennyiségű rendelkezésre álló, és olcsón rendelkezésre álló, és tiszta elektromos áram. Márpedig ma ebből van a legkevesebb Nyugat-Európában, látjuk az árok emelkedésén, látjuk az ellátási problémákat. Gyakorlatilag ilyen téli csúnya időkben a napelem, hát nem sokat ér, a szélmentes időben meg a szélturbina mér sokat.
No, a helyzet a következő. Például, ha megnézzük Németország energiarendszerét, a szakemberek azt mondják, hogy voltak már olyan percek, amikor a Németországnak a saját energiarendszere tudta fedezni a fogyasztást. Na de ez kevés. Hanem itt az a lényeg, hogy az energiarendszernek minden pillanatban kellene tudni fedezni az ország energiafelhasználását, de mivel bezártákják, mostanában zajlik ez a dolog, az atomerőműveiket, és a szénerőművek bezárása is napirenden van, bár ennek a határidejét 2038-ra kitolták, pedig ez sokkal szennyezőbb, mint az atomerőmű, de hát politikai okokból történt mindez. A helyzet az, hogy ma Nyugat-Európában, főleg ott, de hát egész Európát is mondhatjuk, nem mindig tudják fedezni az energia szükségletet. Hogy miért? Én megnéztem, hogy 2021 évben Európa energia mixe milyen volt. Nagyon tanulságos. Az atomenergia az kicsit több, mint az egynegyedét fedezte az energiafelhasználásnak, a földgázos erőművek 18,2%-ot, a szén, főleg Németországnak, Lengyelországnak köszönhetően idézőjelben 15,2%-ot, és akkor most jönnek a megújulók. Itt csak annyit mondok, hogy a nap és a szélenergia együtt majdnem 20%-ot, tehát majdnem egy ötödét fedezte az elfogyasztott energiának, az összes megújuló 36%-ot, tehát jóval több, mint egy harmadot.
Majdnem annyit az atomenergia.
Hát, az még egy kicsit kevesebb. A fosszilis összesen 33,4% volt. Na most mit jelent ez? Nézzük meg, hogyha a nap és a szélenergia kimarad, jelesül este, amikor ugye nincs nap, és általában a szél is elcsendesedik, akkor az összes energia mennyiség egy ötöde nincs. És jön a probléma. Akkor ezt honnan vesszük, hiszen akkor kapcsolják be otthon az emberek a villanyt, hazamennek, elkezdik fogyasztani az áramot, főzni, sütni. Igaz, hogy az ipari fogyasztók egy része akkor áll le, de ez nem ellensúlyozza. Tehát Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének tanára, azelőtt paksi kormánybiztos véleményét idézem, hogy nagyon nagy probléma van azzal, hogy az erőművi kapacitás nem elég. És a probléma az, hogy nem csak Európában nem elég, Magyarországon sem. Mert a 2030-40-re tervezett erőművi kapacitás nem lesz elég, és ez biztonsági kockázatot jelent Magyarországnak. És ez akkor is így van, hogyha megépül Paks 2, amit most olyan 2032-re becsülnek, és körülbelül akkor fog lejárni Paks 1-2 erőművi blokkjának az üzemideje, az 50 év. Ugye azt tudni kell, hogy ma Paks 4 blokkal üzemel, és ebből a két legrégebbinek jár le az 50 éves üzemideje. Itt most szóba került az, hogy esetleg, szinte biztosra vehetően lesz egy 10 éves hosszabbítás, mert muszáj lesz egyszerűen, hogy ez megtörténjen, különben tényleg nagyon kevés lesz az energia. És ezt mondta Aszódi Attila azért is, mert prognosztizálható az, hogy a fosszilis eredetű energiafelhasználást minél inkább át akarják állítani a kormányok, és nálunk is így van ez, a megújuló, nem csak hogy megújuló, az elektromos energiafelhasználása, amiben lehet szerepe a megújulóknak. De a megújulóknál az az óriási nagy probléma, hogy amikor van nap, meg van szél, megtermelik az energiát, de azt el kéne tenni egy kis időre legalább, hogy aztán este, sőt már arról is szó van, hogy a nyáron összegyűjtött energiát télen használjuk föl, de egyelőre még erre megfelelő technológia nincs.
Tehát mondhatjuk azt, hogy Európában energiahiány van, ezért is emelkedik rohamosan az ára az energiának, és ezzel párhuzamosan rohamosan szeretnék az autógyártókat, elektromos autógyártásra kapacitálni. Nem akartam mondani kényszeríteni, mert
Majdhogy nem.
Lásd, a Euró 7-es még nem kész szabványt, amely egyébként addal fog vágni teljesen a belső kis motoroknak. Na, szóval az a lényeg, hogy az elektromos autók erőltetése mellett nincs elektromos áram, itt nagyon nagy bajok lesznek rövid időn belül. Tehát azért is kell, gondolom én, kicsit fékezni az elektromos autó kibocsátást, hogy megoldódjon legalább az elektromos áram előteremtése, meg mozgatása persze, hiszen hogyha említettem, hogy durván 60 ezer töltőponttal kevesebb van, mint kéne, azt még először le kell fektetni azoknak a kábeleit, ki kell alakítani, hogy a nem létező áramot legalább oda vigyük az autókhoz.
Igen, itt az a helyzet, amikor értékesítőknek szoktam mesélni, hogy hogy kell eladni az elektromos autót, akkor az első pont az úgy kezdődik, hogy mikor leülnek beszélgetni az ügyféllel, kérdezzék meg, hogy tetszik tudni tölteni ezt az autót valahol? És hogyha az a válasz, hogy hát én a 8. lakom Újpalotán, akkor sajnos esélytelen, és inkább szoktam mondani, hogy beszéljék le az ügyfelet az elektromos autóról, mert óriási csalódás lesz neki az, hogy ott lesz az autója, és nem tud vele közlekedni, mert nem tudja sehol sem feltölteni, pontosan azért, amiről szó volt, hogy nincsen elegendő töltőpont. Hát gondoljuk el egy ilyen Újpalota méretű, mondjuk így lakótelepnél, ahol egy házban egy kis falunyi ember lakik.
És hány autó van?
Ha csak minden tizediknek lesz elektromos autója, ez azt jelenteni, hogy a parkolóhelyeknek körülbelül a felénél kellene, hogy legyen töltőoszlop, mert ez nem 3 perc alatt töltődik meg, mint a benzines vagy a dízelautó, hanem akár 3 óra alatt, vagy még több alatt.
Mert igen, a gyári leírás ugye általában úgy szokott jönni, és az emberek szívesen vetik össze ezeket a papíron szereplő számokat, hogy na, az én autóm már 22 perc, a tiéd meg csak 30 perc alatt töltődik föl 80%-ra. A valóság ennél sokkal rosszabb. Se 22, se 30 perc, mert esetleg, hogyha az időjárástól függően, a terheltségtől függően, a helyszíntől függően előfordulhat, az lesz az másfél óra is.
Igen, és hogy miért? Hát most ne merüljünk el a töltési karakterisztikákban, hogy az autó hogy tudja felvenni a töltőáramot. Azt viszont mindenképpen szeretném megemlíteni, akár gyakorlati tapasztalat alapján is, hogy amikor látunk egy ilyen például 6 oszlopos elektromos töltőállomást, és rá van írva mindegyik oszlopra, hogy 150 kW-ot tud, hát a mai gyakorlat azt bizonyítja, hogy ha 6 autóval odaállunk, és mindegyik föl tudná venni a 150 kW-ot, nem fogja megkapni.
Nem, az 20 kW-ot tud akkor odaáll mind a 6.
Na most ne menjünk bele ennek a részleteibe, talán ha csak éppen, hogy utalok arra, hogy egy ilyen töltőállomás létesítésénél először is kell egy nagy puffer akkumulátor, aztán kell állandó rendelkezésre állási díjat fizetni az áramszolgáltatónak, ami azt jelenti, hogy ha éppen nem jön tankolni elektromos autó, ez a díj akkor is ketyeg. És nagyon nagy gondban lehet ennek a töltőállomásnak az üzemeltetője vagy tulajdonosa, hogy mekkora rendelkezésre állást próbáljon biztosítani, mert hiába van neki 6 töltőoszlopa, ha egyszerre összesen 150 kW töltőteljesítményt tud biztosítani, akkor fölösleges a 6 töltőoszlop.
Vagy éppen egy hétig nem jön oda egy autó sem.
Na jó, hát ez hamar meg fog változni, hogyha egyre több elektromos autó lesz. Na most azért hadd mondjam el, nehogy azt gondolja valaki, hogy én ellensége vagyok a villanyautónak, én nagyon szeretek villanyautóval menni, fülig ér a szám, amikor beleülök ilyenbe.
A legjobb érzés, tegyük
persze. Közben. Ugyanis a villanymotornak a karakterisztikája a lehető legjobb.
Sportautós.
Akár azt is mondhatjuk, de ez az a hajtómű, amelyik az indulás pillanatában biztosítja a legnagyobb hajtónyomatékot. Ezt tesz ideális erőforrásá. Csak hát a körülményeket meg kell ehhez teremteni.
A felvezetőben azt is említettem, hogy egyre több autógyártó beszél egyre nyíltabban arról, hogy mindenképpen gyártásban fog tartani benzines és dízelmotorokat, sőt, a fejlesztésükről sem mond le. Ez a probléma sor, amiről itt most beszéltünk az elmúlt percekben, ez a meghatározó ezekben a döntésekben, vagy van valami egyéb, amiről nem tudok, ilyen példa, vagy te?
Hát azt hiszem, ez a hír, amit most fogok mondani, elég új és megrázó. Bécsben most terjesztenek elő egy olyan tervet, amelyik a következőképpen szól. Bécsből 2040-től kitiltják a belső égésű motoros járműveket. Ausztriában 2025-től csak emissziómentes taxira adnak engedélyt. 2025, 3 év múlva. Uh-huh. Ébredjünk fel, emberek. És azt hangoztatják, hogy nem kell magánautó, és be akarják tiltani 2040-től az olaj- és gázfűtéses kazánokat is.
Ez osztrák.
Bécs és Ausztria. És ez nagyon közel van hozzánk. Na most nyilvánvaló az, hogy egy autógyárnak ezeket az intézkedéseket is figyelemmel kell tartani, figyelemmel kell lenni ezekre, mert ennek megfelelő járműveket kell csinálni.
Na, de akkor miért mondják azt egyre többen, hogy ők mindenképpen megtartják a sorozatgyártását a benzines és dízel motoroknak?
Hát nyilvánvalóan azért, mert egyrészt ezek a szigorú intézkedések ez idő szerint Európában várhatók, hogy ezeket bevezetik. Persze Amerika is igyekszik ez irányba.
De sehol még, máshol.
Még Japánt tudom elképzelni, hogy próbál valami ilyesféle irányt venni, de a világ többi részén nagyon sok helyen egyelőre az a szempont, hogy közlekedni kell. Most itt nem az a lényeg, hogy mivel kell. Pillanatnyilag ott tartunk, hogy Kínának a széndioxid kibocsátása az több, mint szinte a világ összes részén, nem a pontos meghatározás úgy szól, hogy a fejlett ipari országok összességénél több az ő károsanyag kibocsátása Kínának.
Amennyiben mondjuk belátható időn belül, mondjuk 20 éven belül megtörténne az áttörés az elektromos autók kereskedelmében, és mondjuk 60%-a lenne az éves eladásnak Magyarországon, mondjuk 20 év múlva, szemben a belső égésű motorokkal szemben, lesz-e elegendő áram ehhez?
Hát pontosan erre akartam utalni, amikor Aszódi Attilát idéztem, aki elmondta, hogy ma az áram 30%-a import. Tehát ezerrel kellene igyekezni Paks 2-n, és még azt is mondta, hogy 2040-re 12.000 megawatt naperőművi kapacitása terv. Még egyszer mondom, ha jól süt a nap. Uh-huh. És ehhez jön Paks 2 a 2400 megawattal, és hát ugye a ma működő Paks 1 is, de mindezek nem elegendőek. Még egyszer mondom, lehet, hogy nominálisan ez több lesz, mint az átlagos felhasználás. De pontosan akkor, amikor igazán használnánk az áramot, akkor ez nem áll rendelkezésre, mert hát a megújuló az a természetéből eredően ilyen, hogy van vagy nincsen. Tehát meg kell oldani mindenképpen az elektromos energia tárolását. Azt mondja Aszódi Attila, hogy ahogy most állnak a dolgok, kell építeni még karbonsemleges további kapacitást. De áthidaló jelleggel úgy néz ki, hogy kénytelenek leszünk még gázos erőművet építeni, hogy nehogy bajba kerüljünk, az előbb elmondottak szerint.
Hát a közlekedésben pedig a hidrogén, ami bejöhet a képbe, hiszen itt Magyarországon is elindult e felé a gondolkodás. Ugye már megvan az első budapesti hidrogén töltőállomás, és további, azt hiszem, 20 lesz összesen az országban, az elegendőnek tűnik a lefedésre, hiszen ez másképpen működik, mint egy elektromos autó töltőpont. Lényeg az, hogy ugye, hogyha az is szintetikus hidrogén lesz, és nem a jelenleg módon előadott hidrogén, akkor a környezetvédelmi szempontoknak 100%-osan megfelel. De visszakanyarodva itt a földgázra, az is elképzelhető, hogy magát a földgáz is fogják használni alternatív üzemanyagok kifejlesztéséhez, hiszen e felé is már komoly kutatások vannak. Vannak olyan folyékony és gáznemű üzemanyagok is, amelyeknél már felhasználták, vagy felhasználhatják például a földgázt, vagy az egyéb gázformákat.
Olyannyira, hogy nem tudom, mennyire köztudott az a számadat, hogy ma a világon felhasznált hidrogén 96%-át földgázból állítják elő. Tehát és akkor ugyanakkor pedig elvileg ugyebár tudjuk, hogy ott van az a technológia, ami szerint vízből elektromos áram segítségével állítanánk elő a hidrogént. Hát ennek a dolognak két szépséghibája van, az egyik, hogy édesvíz kell hozzá.
Meg áram.
A másik meg, hogy az áram. Így van, persze, megint ott tartunk, hogy kellene még áram ahhoz képest is, amit terveztünk.
Mindenesetre ez az uniós döntés a földgáz és az atom erőművek, vagy az atom energia zöldítésére vonatkozóan szerintem egy nagyon pozitív lépés, és időt ad, ha már most a közlekedésről beszélünk, akkor időt ad az autóipar számára.
Igen, azért minden esetre egy mondatot szálljunk még arra, hogy amikor szakemberek arról beszélnek, hogy a fúziós erőmű lesz az igazi, azért néhány apróságot nem szabad elfelejteni. Itt ugye arról van szó, hogy a deutérium és a trícium egyesítésével tulajdonképpen ahhoz hasonlóan, ahhoz a folyamathoz hasonlóan, ami a napban zajlik folyamatosan, így állítanánk elő elektromos áramot. Hát amivel most kísérleteznek, azzal eljutottak odáig, hogy 100% energiabefektetésből 64%-ot nyernek ki. Tehát magyarul ez egyelőre energiafogyasztó, ez a bizonyos mostani fúziós reakció.
Meg az egyébként is csak áramtermelésnél jöhet szóba, nyilván a közlekedésnél meg nem direktben.
Hát a közlekedésnél úgy, hogy a közlekedést elektromosra átállításához adná az áramot. Pillanatnyilag ott tartunk ezzel, hogy most 20-30 év múlva mondják, hogy akkor lesz ez a fúziós erőmű, 30 évvel ezelőtt is ez hangzott el.
Utolsó percben vagyunk. Összességében hogyan látod itt az energiahelyzetet? Ezek után, hogy van egy pozitív uniós döntés, áram meg nincs Európában.
Hát, ha őszinte akarok lenni, nem rózsás a helyzet. Tehát mindenképpen komoly állami döntésekre lesz szükség, még ezután is, nem csak eddig volt rá szükség, hogy nehogy abba a helyzetbe kerüljünk, hogy kapcsolnánk be a villanyt, és nincs.
Viszont villanyautónk lesz.
Legalább az.
Köszönöm, hogy itt voltál. Önök Papp László műszaki szakértőnket hallották.
Pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a pénzügyminisztérium.